40. fejezet. Eközben Petronius Antiumban úgy szóván napról napra diadalt aratott Augustianus társai fölött, akik vele együtt versenyeztek Cézár kegyeiért. Tigellinus befolyása teljesen aláhanyatlott. Rómában, ha veszedelmesnek vélt embereket kellett eltenni lábalól, vagyonukat elharácsolni, politikai ügyeket elintézni, látványosságokat rendezni, hogy fényűzésükkel és ízléstelenségükkel mindenkit elkápráztassanak, vagy a Cézár borzalmas ketteléseit kellett kielégíteni, ott a körmön font és mindenre kapható Tigellinus nélkülözhetetlen volt. De Antiumban, az azúrkék tengerből visszatükröződő paloták között Cézár hellén életet élt. Reggeltől estig költeményeket olvastak, szerkezetüket és nagyszerűségüket latolgatták, gyönyörködtek a sikerült fordulatokban, zenével és színházzal, egy szóval csak is olyan dolgokkal foglalkoztak, amelyeket a görög lángelme talált fel, s díszítette fel velük az életet. De ilyen viszonyok között feltétlenül a Tigellinusnál és minden más Augustianusnál sokkal műveltebb, szellemes és ékesszavú, a finom érzésekben bővelkedő, jó ízlésű Petroniusnak kellett előtérbe nyomulnia. Cézár kereste társaságát, véleményét tudakolta, tanácsokat kért tőle alkotás közben, sokkal szorosabb barátságot mutatott iránta, mint bármikor. Környezetük azt hitte, hogy befolyása most már véglegesen győzelmet aratott, hogy a Cézárral való barátság most már szilárd alapokon áll, s éveken át fog tartani. Még azok is, akik régebben idegenkedve nézték az előkelő Epikúreuszt, most kezdtek köréje sereglen és kegyét keresni. Sokan még őszintén örültek is titokban, hogy olyan ember kerül előtérbe, aki tudta ugyan, hogy kiről mit tartson, és szkeptikus mosolyjal fogadta a tegnapi ellenségek hízelkedését, de akár lustaságból, akár előkelő finomságból nem volt bosszúálló, és hatalmát nem használta fel mások vesztére vagy kárára. Voltak pillanatok, amikor még Tigellinus is elveszthette volna, de ő inkább csak kinevette, és élvezettel leplezte le hiányos műveltségét és közönségességét. Rómában a szenátus fellélegzett, mert másfél hónap óta egyetlen halálos ítéletet sem hoztak. Igaz, hogy Antiumban is, meg Rómában is csodákat meséltek arról, hogy a rafináltság milyen fokáig jutott el Cézár és kedvence feslettsége, de mindenki szívesebben vette, hogy egy rafinált Cézár legyen fölötte, mintsem egy vadállattás süllyedt zsarnok Tigellinus kezében. Tigellinus maga is elvesztette a fejét, és habozott, hogy nem volna jobb megadni magát, hiszen Cézár sokszor elmondta, hogy Rómában és az egész udvarban csupán két igazi hellén van, kik egymást valóban megértik, ő és Petronius. Petronius bámulatra méltó ügyessége megszilárdította az embereknek azt a meggyőződését, hogy befolyása minden másét túléli. Már nem is tudták elképzelni, hogyan is lehetne meg Cézár nélküle, kivel beszélgethetne a költészetről, a zenéről, a versenyekről, és kinek a szemében nézne, ha meg akarná tudni, hogy alkotása valóban tökéletes-e. Petronius viszont megszokott könnyedségével, mint a semmiféle fontosságot nem tulajdonított volna helyzetének, késedelmes és lusta, szellemes és szkeptikus volt, mint rendesen. Az emberek gyakran úgy érezték, mint a belőlük is, önmagából is, Cézárból is, és az egész világból gúny tűzne. Néha Cézárt is szemtől szembe korholni merte, és mikor már azt hitték, hogy túlfeszítette a húrt, sőt egyenesen a vesztébe rohan, ő értett hozzá, hogy a korholást hirtelen úgy tálalja, hogy az ő hasznára forduljon. Ez a jelenlévőket bámulatba ejtette, és azt a meggyőződést keltette bennük, hogy nincsen olyan helyzet, amelyből Petronius ne diadallal kerül neki. Egyszer, körülbelül egy héttel azután, hogy Vinícius visszatért Rómából, Cézár szűkebb körben Trójájából olvasott fel egy szakaszt, és mikor befejezte, és az elragadtatás kiáltásai elcsendesedtek, Cézár kérdő tekintetet vetett Petroniusra, az pedig így felelt. Hitvány munka megérett a tűzre. A jelenlevők szívverése is elállt rémületükben, hiszen Néró gyermekkorától fogva soha senkitől nem hallott ilyen ítéletet. Csak Tigellinus arcán villant fel az öröm. Ellenben Vinícius elsápadt, mert azt hitte, hogy Petronius, aki sosem szokta leinni magát, most részeg. Néró pedig mézédesen kérdezte, mi rosszat találsz benne? De hangjában érezhető volt a vérig sértett hiúság. Erre Petronius még rátámadt. Ne higgy nekik, mondta a jelenlevőkre mutatva. Ezek nem értenek semmihez. Azt kérded, mi nem jó ezekben a versekben? Hát, ha tudni akarod, megmondom. Ezek a versek jók lennének Vergiliustól, jók Ovidiustól, még Homérosztól is, de tőled nem. Neked nem szabad ilyen verseket írnod. Az a tűzvész, amiről írsz, nem lángul eléggé, a te tűzed nem elég forró. Ne hallgass Lucanus hízelgésére. Ő róla ugyanezekért a versekért elismerném, hogy lángelme, de rólad nem. És tudod miért? Mert te nagyobb vagy náluk. Akinek az Istenek annyit adtak, mint neked, attól többet szabad igényelni. De te kezdesz lustulni. Prandium után inkább alszol egyet, hogy sem munkához látnál. Te olyan művet alkothatsz, amilyet még nem látott a világ. Azért mondom egyenesen a szemedbe, írj jobbat! Csak úgy kelletlenül is egyúttal zsörtölődve beszélt, de Cézár szemét elhomályosította a gyönyörűség ködes, így szólt. Az Istenek megáldottak némi tehetséggel, de ennél többel is, mert adtak olyan műértő barátot, aki egyedül mondja szemembe az igazságot. Azzal rozsdaszínű szőrrel borított kövér kezét a Delfiben harácsolt kandeláber felé nyújtotta, hogy a verseket elégesse. De Petronius kikapta kezéből, mielőtt a láng a papíruszt érhette volna. Nem, nem, mondta. Még e hozzád nem méltó versek is az emberiség tulajdonai. Hagyd nálam. Akkor engedd meg, hogy saját elképzelésem szerint tokot csináltassak hozzá, s úgy küldjem el neked, felelte Nero, barátját megölelve. És kis szünet után folytatta. Úgy van, igazad van. Versenben Trója égése nem lángol, s a tűz nem ég eléggé. Én azonban azt hittem, ha Homéroszt utolérem vele, az elég. De bizonyos bátortalanság és önmagam alábecsülése mindig akadályozta szárnyalásomat. Te nyitottad ki a szemem. De tudod, miért van úgy, ahogy bemondod? Nos, ha a szobrász Isten szobrot akar alkotni, mintát keres hozzá. Nekem pedig nem volt mintám. Sosem láttam égő várost, és leírásomból ezért hiányzik a valóság. Mondhatom, nagy művésznek kell lennie, aki ezt megérti. Nero elgondolkozott, kis idő múlva azonban így szólt. Felelj egy kérdésemre, Petronius. Te sajnálod, hogy Trója leégett? Hogy sajnálom-e? Vénusz Sánta férjére mondom, cseppet sem sajnálom, és azt is megmondom miért. Nos, Trója nem égett volna le, ha Prométeusz nem adott volna az embereknek tüzet, és a görögök nem üzentek volna háborút Priamusnak. De ha nem lett volna tűz, Aeschylus nem írta volna meg Prométeuszát, éppen úgy, mint ahogy a háború nélkül Homérosz nem írta volna meg az Iliászt. Épp pedig jobb szeretem, hogy van Prométeusz és van Iliász, mintsem, hogy megmaradt volna egy valószínűleg csúnya és piszkos városka, ahol most legalábbis egy begyepesedett fejű prokurátor a helybeli Areopagusszal húzakodnék uralmában. Ez az, ha valaki értelmesen beszél, felelte Cézár. A költészetért és a művészetért az ember mindent feláldozhat, és fel is kell áldoznia. Boldogok az Achaia beliek, hogy témát adtak Homérosznak az Iliászhoz, és boldog Priamus, hogy végignézhette hazája pusztulását. És én nem láttam égő várost. Pillanatnyi csend következett, amelyet végül Tigellinus tört meg. Mondtam már, Cézár, csak parancsolnod kell, és én felgyújtom Anciumot. Vagy tudod mit? Ha sajnálod ezeket a villákat és palotákat, felgyújtatom Osztiában a hajókat, vagy építetek az albai hegyek lábánál egy várost fából, és te magad dobod bele a csóvát. Akarod? De Nero mély megvetéssel mérte végig. Égő faviskókat nézzek. A te értelmed végképp megzápult, Tigellinus. És ebből látom, hogy tehetségemet és Trójámat sem becsülöd valami sokra, ha úgy véled, hogy ennél nagyobb áldozatot nem érdemel meg. Tigellinus zavarba esett, Nero pedig másra akarván terelni a szót, hozzátette. Jön a nyár! Ó, milyen bűzös lehet most Róma! De azért a nyári viadalokra mégis haza kell mennünk. Erre Tigellinus megszólalt. Ha az Augustianusokat elküldött Cézár, engedd meg, hogy egy pillanatig veled maradjak. Egy órával később Vinícius a cézári villából Petronius-szal hazafelé tartva így szólt. Egy pillanatra megrémítettél. Azt hittem részek fejjel menthetetlenül vesztetbe rohansz. Vigyázz, mert életeddel játszol. Ez az én küzdőterem, felelte Petronius hanyagul, és mulattat az az érzés, hogy ezen a porondon én vagyok a legjobb gladiátor. Láttad, mi lett a vége? Befolyásom az este még jobban megerősödött. Elküldi nekem a verseit egy tokban, amely, fogadsz velem, rettentő díszes és rettentő ízléstelen lesz. Már nem mondom orvosomnak, hogy abban tartsa a hashajtószereket. Még azért is tettem az egészet, mert Tigellinus, látván, hogyan végződnek az ilyen dolgok, kétségkívül utálozni akar majd, és elképzelem, mi lesz abból, ha belevág. Olyan lesz az, mintha egy pireneuszi medve kötélen akarna táncolni. Olyat nevetek, mint Demokritus. Ha nagyon akarnám, elveszthetném Tigellinust, és én lehetnék helyette a prétoriánusok prefektusa. Akkor maga a rőtszakálú is a kezemben volna. De lusta vagyok hozzá. Jobb hián elfogadom azt az életet, amelyet élek, sőt, még a Cézár verseit is. Micsoda ügyesség, amely még a korholást is hízelgését tudja változtatni. De valóban olyan rosszak azok a versek, én nem értek hozzá. Nem rosszabbak a többinél. Lucanusnak a kis ujjában több tehetség van, de azért a rőtszakállóban is van valami. Mindenek előtt nagy adag hajlama van a költészethez és a zenéhez. Két nap múlva nála leszünk, hogy meghallgassuk az Afrodité himnus zenéjét, amelyel ma vagy holnap elkészül. Csak szűk körben leszünk. Csak én, te, Tullius Szenekio, meg az ifjú Nerva. De a versekre visszatérve nem igaz, amit mondtam, hogy a lakoma után arra használom őket, amire Vitellius a flamingó tollat. Néha nagy kifejező erő van bennük. Hekuba szavai megindítóak. A szülési fájdalmak miatt panaszkodik, és Néró meg tudta találni a szerencsés kifejezéseket. Talán azért, mert ő is kínok között szül meg minden versort. Néha sajnálom is. Polluxra micsoda furcsa keverék. Caligulának hiányzott egy kereke, de azért nem volt ilyen csoda bogár. De ki láthatja előre, hova vezethet a rőtszakálú őrülete? Kérdezte Vinícius. Bizony senki. Történhetnek még olyan dolgok, hogy az embereknek évszázadokon át még az emléküktől is égnek áll majd a hajuk. De éppen ez az érdekes. Ez az, ami leköti az embert, s bár én néha unom magam, mint Jupiter Ammon a sivatagban, azt hiszem más Cézár alatt még jobban unatkoznék. El kell ismernem, hogy a te júdeai pálod tud beszélni is. Ha milyen emberek fogják hirdetni azokat a tanokat, akkor a mi isteneiknek résen kell lenniük, hogy idővel a padlásra ne kerüljenek. Igaz, hogyha Cézár például keresztény volna, mindjárt nagyobb biztonságban éreznénk magunkat. De az a te tarsuszi prófétád, mikor érveit velem szemben alkalmazta, nem gondolta arra, hogy az én számomra éppen ez a bizonytalanság adja az élet varázsát. Aki nem kockázik, nem veszíti el a vagyonát, s lám az emberek mégis kockáznak. Van ebben valami gyönyör és valami feledés. Ismertem lovag és szenátor fiakat, akik önként lettek gladiátorokká. Azt mondod, az életemmel játszom, és igazad is van. De ezt azért teszem, mert mulattat. Míg a ti keresztényi erényeitek egyetlen nap alatt eluntatnának, akár Szeneka előadásai. Így hát Pál ékes szólása kárba veszett. Meg kellene értenie, hogy a magamfajta emberek sosem fogják bevenni azokat a tanokat. Te egészen más vagy. A te kedélyállapotoddal éppen úgy meggyűlölheted a keresztény nevet, akár a dögvészt, mint ahogy magad is keresztényi lehetsz. Én igazat adok nekik, de ásítva. Tombolunk, a szakadék felé rohanunk, valami ismeretlen dolog közeledik felénk a jövendőből, valami recseg ropog a talpunk alatt, valami meghal bennettünk, ez mind igaz. De egyrészt tudunk meghalni, másrészt azonban nem vagyunk hajlandók életünket megterhelni és a halált szolgálni, mielőtt elvitt volna. Az élet az életért van, nem pedig a halálért. Én pedig sajnállak, Petronius. Ne sajnálj engem jobban, mint ahogy magamat sajnálom. Régebben jól érezted magad közöttünk, s míg Arméniában hadakoztál, Róma után vágytál. Róma után most is vágyom. Persze, mert beleszerettél egy keresztény veszt a szűzbe, aki a Transztibériszen lakik. Sem nem csodálkozom rajta, sem meg nem róla kérte. Inkább azon csodálkozom, hogy noha azt mondod, az a vallás valóságos tengere a boldogságnak, hogy szerelmed hamarosan megkapja a diadal koszorúját, Arcodról el nem múlik a szomorúság. Pomponia Grécina állandóan szomorú, s te, mióta keresztény lettél, még el nem mosolyodtál. Ne akar hát meggyőzni arról, hogy ez vidám vallás. Rómából még szomorúbban tértél vissza. Ha nálatok keresztényeknél ez a szerelem, akkor Bacchus szőke fürtjeire mondom, nem követem példátokat. Az egészen más, felelte Vinicius. Én szintén esküszöm, de nem Bacchus fürtjeire, hanem atyám lelkére, hogy soha életemben még vostorlóképpen sem éreztem annak a boldogságnak az ízét, amelyel ma tele van a szívem. De kimondhatatlanul epekedem, és ami még különösebb, ha távol vagyok Lügiától, az az érzésem, hogy valami veszedelem fenyegeti. Nem tudom, mi az, azt sem tudom, honnan jöhet, de előre érzem, hogy előre meg lehet érezni a vihart. Vállalom, hogy 2 nap múlva kieszközlöm számodra az Anciumból való eltávozást annyi időre, amennyire akarod. Poppea, mintha nyugodtabb volna, és úgy tudom, az ő részéről nem fenyeget veszély sem téged, sem Lügiát. Még ma is megkérdeztem, mit csináltam Rómában, bár elutazásom titok volt. Lehet, hogy kénykedett utánod, de velem most neki is számolnia kell. Vinicius megállt, s így szólt. Pál azt mondta, hogy az Isten néha előre figyelmezteti az embert, de jósatokban hinni nem enged, én tehát védekezem ez ellen az előérzet ellen, de nem bírok tőle szabadulni. Megmondom, mi történt, hogy könnyítsek szívemen. Egymás mellett ültünk Lügiával, az éjszaka olyan derűs volt, mint a mai, és a jövendő terveit szövegettük. El sem mondhatom, milyen boldogok és nyugodtak voltunk. Egyszerre felhangzott az oroszlánok ordítása. Megszokott dolog ez Rómában, de azóta még sincsen nyugtom. Úgy érzem, mintha fenyegetés vagy valami szerencsétlenség előhírni kellett volna. Tudom, nem nagyon fog rajtam a félelem, de akkor olyas valami történt, hogy az éj sötétjét teljesen megtöltötte a rettegés. Olyan furcsán, olyan váratlanul jött az egész, hogy azok a hangok folyton a fülemben csengenek, és a szívem folyton nyugtalan, mintha Lügiának volna szüksége védelemre, valami rettenetes veszedelem, talán éppen amaz oroszlánok ellen. És kínlódom. Ez közölt ki számomra, hogy elutazhassam, mert ha nem, engedély nélkül utazom. Nem bírok itt megülni. Ismétlem, nem bírok. Petronius elmosolyodott. Ott még nem tartunk, hogy konzul viselt férfiak fiait vagy feleségeiket lökjék az oroszlánok elé az arénákban. Bármilyen másféle halál elérhet, de ez nem. Egyébként ki tudja, oroszlánok voltak-e azok, mert a germán vadbivajok éppen úgy ordítanak. Ami engem illet, én fittyet hányok a jóslatoknak és horoszkópoknak, tegnap sötét éjszaka volt, s olyan csillaghullás akár az eső. Vannak, akiknek lekókad a kedvük az ilyen látványtól, de én arra gondoltam, ha az enyém is köztük volna, akkor legalább társaságban leszek. Aztán kis időre elhallgatott, kicsit gondolkozott, majd így szólt. Különben is, ha a ti Krisztusotok feltámadt, akkor ti kettőtöket is megvédhet a haláltól. Meg, felelte Vinicius, a csillagos égre tekintve.